Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, hangsúlyozta a Szent Atya. A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt, írták. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tiszás kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerda délután közölte. Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 000 forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Az említett újságcikk alapján a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját. A rendőrök a választás rendje elleni büntet gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabad lábon védekezhet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felülvizsgálja a Klebersberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgatók kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát, mondta a keddi kormánydöntést ismertető sajtótájékoztatón Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten. Erre azért van szükség, mert 2010 óta bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldott, hanem csak tovább fokozza a problémákat, tette hozzá a szóvivő. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével, és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évben nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermekeknek és a pedagógusoknak is. Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk, tette hozzá. Mint írta, az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő, felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása. A találkozón szóba került még a pedagógus teljesítményértékelő rendszer és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. Végül az időjárásról. Derült napos idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhővel. Csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált, egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának első részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
Köszönöm szépen a meghívást. A téma a Horthy korszak, ami a magyar 20. századi magyar történelemnek nem több, mint egy negyed százada, 25 év, amelynek nem csak a jelene volt viharos, hanem viharos volt a jövője a Horthy korszakból nézve, vagyis a történeti, történetpolitikai megítélése is egészen a napjainkig. De nem csak a Horthy korszak ilyen, hanem a 20. századi magyar történelme tulajdonképpen mindegyik alkorszakával kapcsolatban összecsapnak, és ma is összecsapnak még az egymást gyakran kioltó nézetek, az egymással vitatkozó interpretációk. Aminek az alapvető oka valószínűleg az, hogy a mi történelmünk olyan, és olyan éles fordulatokban gazdag, hogy minden egyes politikai rendszer előszeretettel mutatja magát szebbnek, mint amilyen, és az őt közvetlenül megelőzőbbet pedig csúnyábbnak, mint amilyen volt. Ha csak a napjainkból indulunk ki, többször tapasztalhatják azt, hogy milyen egyszerűen mossák össze televízióban, újságokban a 45 és 48-49 közötti kvázi demokratikus korszakot, az azt követő Rákosi korszakkal, vagy az 56 utáni Kádár korszakkal. És intézik el nagyon egyszerűen somásan azzal, hogy ez volt a kommunizmus időszaka. A Horthy korszakkal 1945 után, és különösen az 50-es években ugyanezt történt. Az elejétől végéig fasizmusnak bélyegezték, és a politikusait vagy a vezetőit is Horthytól Bethlenen át Szálasi Ferencig fasiszta politikusként nevezték meg, és azt az eredményt is elvitatták tőle, amit tulajdonképpen elvitathatatlan, ami ténykérdés. És azt látjuk, hogy hiába a történetírás a 60-as és a 70-es években, hiába dolgozott ki a Horthy korszakról egy nemzetközileg is elfogadott, bemutatható árnyalt képet, a napjaink politikai küzdelmeiben érdekes módon a Horthy korszak egy kitüntetettebb témává vált, mint mondjuk az utóbbi időben, mint 56, vagy a Kádár korszak. És ennek következtében, hogy a politikának egy ilyen kitüntetett témája, nagyon egyoldalú véleményeket lehet hallani. Bizonyára maguk is találkoztak már olyan vélekedéssel, mert azt mondja, hogy a trianoni békeszerződés 1920-ban ez egy olyan szörnyűség volt tulajdonképpen, hogy ez minden alól fölmenti az azt követő magyar politikát, örülni kell, hogy egyáltalán az ország talpon tudott maradni. És azt is hallhatják, hogy az 1944-es deportálások, a holokauszt olyan szörnyű eseménye volt az időszaknak, amely minden mást fölülír, és az egész negyed század egy rasszista bűntörténet az elejétől végéig, és semmiféle pozitívum ebben az időszakban nem történt. Én ebben az előadásban arra fogok törekedni, hogy azt a negyed századot több szempontból mutassam be, vagy vizsgáljam meg, és azután, hogy ezek a több szempontból miféle konklúziót tud levonni a hallgatóság, azt majd meglátjuk a kérdésekből, illetve abból, hogy ki mit tart ebből fontosabbnak. Mindegyik része a történetnek természetesen, a negatívumok, a pozitívumok, és egyetlen olyan korszak sincs tulajdonképpen, amely fekete-fehér színekkel bemutatható. Minden korszaknak voltak árnyoldalai, és voltak fényoldalai, vagy hibái és eredményei, és ez a Horthy korszakkal is így van. Az indulási pont 1920-tól nagyon nehéz és nagyon súlyos volt, mert a Monarchia fölbomlása és a trianoni békeszerződés plusz a háború, plusz a két forradalom 18-19-ben olyan helyzetet idéztek elő, amelynek következtében a gazdaság nagyon súlyos válsággal küzdött. A mezőgazdasági termelés 1920-ban a háború előtti szint 50-60%-át érte el, a gyáripari termelés 35-40%-át. És ennek következtében az életszínvonal, az életkörülmények is nagyon nagy mértékben romlottak. Korabeli számítások szerint a napszámosok életszínvonala, a mezőgazdasági napszámosok, kubikusok életszínvonala 1919 végén, 1920 elején körülbelül 70%-kal volt alacsonyabb, mint a háború előtt. Az ipari munkásoké 60-65%-kal, tisztviselőké 80-82%-kal. Miután a kis országnak akkora tisztviselői rétegre a továbbiakban nem volt szüksége, mint a nagyobb Magyarország igényelt. Ennek ellenére, a viszonylag mély válság ellenére a gazdaság elég gyorsan kilábolt a válságból, és ennek két döntő eleme volt. Az egyik egy külföldi kölcsönnek a fölvétele, és ezzel az infláció megállítása, és a stabil fizetőeszköznek, a pengőnek a megteremtése 1926-27-ben, a kölcsön már korábban 1924-ben fölvették. A másik pedig ehhez az új gazdasági helyzethez idomoló vámpolitikának, vagy vámrendszernek a kialakítása, vagyis az export és import forgalomnak az olyan szabályozása, hogy azok az iparágok, amiket fejleszteni akarunk, azokat ne tegyük ki egy külföldi kölcsönnek, vagy külföldi versenynek, ami pedig mondjuk Magyarországon nem áll rendelkezésre, az könnyen bejöhessen az import. Mindezeknek a következtében a 20-es évek közepétől már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gazdaság nagyjából rekonstruálódott, vagy rekonstruálták, és a 20-es évek második felében, de különösképpen az utolsó harmadában egy föllendülési időszakot élt meg. Ez a föllendülés elsősorban az iparban mutatkozott, meg az iparnak is olyan ágazataiban, mint az élelmiszeripar, vagy a korábban fejletlen textilipar, és a nyersanyagbázisok nélküli nehézipar az kevésbé. De az iparnál is jobban megszenvedte az új helyzetet a magyar mezőgazdaság, amely a 20. század elején még körülbelül a franciaországi színvonalon állt, a két világháború között azonban nem bírt olyan mértékben fejlődni, és ezért egy elmaradott ágazatává vált a magyar gazdaságnak, ami azért volt érdekes és fontos, mert abban az időszakban a nemzeti jövedelmnek a mezőgazdaság adta még 40-45%-át, eltérően a mai helyzetől, amikor csak 4%-át adja, és az élelmiszeriparral együtt is csak 8%-át. És az, hogy a mezőgazdaság nem tudott fejlődni, annak pedig az volt az alapvető, hogy a birtok szerkezet ugyanolyan egyoldalú volt, mint korábban, vagyis az egyik oldalon nagyon sok embernek volt kevés földje, a másik oldalon pedig kevés embernek nagyon sok földje. Ennek következtében a munkaerő nagyon olcsó volt, és a gazdaságok vagy a gazdaságnak a többsége nem volt kitéve annak, hogy akár a gépek gépesítsen, akár műtrágyázzon, akár öntöző, vagyis hogy a egy egységnyire jutó termelési átlagot érdemben emelje. Nagyjából ugyanott voltak ezek a korszaknak a végén, mint a korszaknak az elején, de hát ezen túlmenően a mezőgazdaságnak még export problémái is voltak, mert hiába termelünk, azt valahol el is kell adni, és ez a 20-as, 30-as években nem mindig sikerült. Elsősorban Németország és Olaszország voltak azok, amelyek fölvették a mezőgazdasági termékeket a 30-as évek elejétől kezdődően. Új iparákként jelent meg, és az energiaellátás szempontjából ez nagyon fontos volt, az olajbányászat, a bauxitbányászat és az erre épülő alumíniumipar, és a villamos energiatermelés is, amelynek az volt a mindenki számára érezhető hatása, hogy növekedett azoknak a községeknek, településeknek száma, ahova a villanyt bekapcsolták, ahova az áram eljutott. Szóval a korszak elején A villannyal ellátott községek száma még csak 300 volt Magyarországon, 1933-ban már 999, érdekes módon majdnem 1000, 1938-ban pedig 1200. Ez azt jelenti, hogy az összes település 36%-a rendelkezett villanyárammal, viszont ennek a 36%-nyi településben élt az ország lakosságának 71%-a, vagyis a városokban és esetleg a nagyobb községekben volt villany. De hozzáteszem, az, hogy a villany be volt vezetve, vagy a lehetőség ott, ez nem jelentette azt, hogy minden házban volt villany, csak a lehetőség volt ezzel fölkínálva. Ezzel együtt a villamos energia az és a villanynak a terjedése a korábbi technikákhoz szemben, ez kétségkívül egy nagy vívmány és egy nagy előrelépés volt. Korszerűsödött a közlekedés is. A 19. század közepéig a fő közlekedési eszköz a ló, a szekér, meg a vitorláshajó volt, vagy pedig a vontatott hajó, az uszályuk a Dunán. A 19. század közepétől a vasút, és ez a 20. század elejére elég jól be is hálózta az országot. És a 20. századnak a nagy fejleménye az, hogy a robbanó motorra alapítva, amit a 19. század végén fedeznek föl, a közlekedés is individualizálódik, a motorizált közlekedés, elkezdik gyártani a motorkerékpárokat, a személygépkocsikat, az autóbuszokat, és tulajdonképpen a repülőgépeket is már ebben az időszakban, és ha kismértékben is, de ez Magyarországon is megjelenik. Persze, a saját árnyékát az ország nem tudta átlépni. Mint korábban, ekkor vagy a későbbiekben is meglehetősen szerény volt ez a fejlődés, mert az ország közúti közlekedése meglehetősen gyerekcipőben járt. 1938-ban 14 európai ország motorizációs mutatója átlagosan közel 6 pontot tett ki, 5,7 volt, Magyarországon 0,5. Tizedet. Ez azt jelentette, hogy 1000 főre Magyarországon a 30-as években 2 személygépkocsi jutott, miközben Csehszlovákiában már 5, az észak-európai országokban 20-30, az Egyesült Államokban több mint 100. Igaz viszont, és ez a különbség mindig megvolt mindenben, és ma is megvan, déli szomszédjainknál és Görögországban 1000 főre csak 1 személyautó jutott. Tehát fele annak, mint ami Magyarországon. A hírközlés eredményei közül a rádiózás emelkedett ki, ami szintén a 20. századnak egy új találmánya, innovációja. Az első viszonylag kis teljesítmény adott alig néhány évvel a bostoni rádió bevezetése után 1925-ben helyezték üzembe Csepelen, a jóval nagyobb kapacitású Lakihegyit pedig 1928-ban. Az elért általános gazdasági fejlettségi szintet mindig a hibái, a számítási pontatlanságok ellenére elég jól mutatja az egyfőjútó nemzeti jövedelem, GNP vagy GDP, attól függ, hogy számolják, a száma az aránya. És hogyha egy svájci kutatónak, Paul Bayroknak vagy Bérosnak a számítását fogadjuk el, ami egy nemzetközi számítás volt, akkor azt látjuk, hogy az egyfőre jutó bruttó nemzeti termék 1925-ben megközelítette, 1923-ban pedig felülmúlta az 1913-ast. 1913-ban az egyfőre jutó GNP az európai átlag 69%-a volt Magyarországon, az európai átlag 69%-a, 1929-ben pedig 74%-a. Tehát magasabb, mint 13-ban. A Trianon, meg a Monalia földbomlás és minden egyéb ellenére. Utána következett egy gazdasági válság 1929-33 között, amikor ismét volt egy visszaesés, és az európai átlagot újra csak 38-39-be közelítettük meg, 67%-kal, tehát picit kevesebb volt, mint a század előtt. Ha most ezt még országokhoz viszonyítjuk, akkor azt látjuk, hogy ez az érték az angliainak 38%-a, a németországinak 48%-a, a franciaországinak a német 40, a franciaországinak 48, az ausztriainak 70%-a, a csehszlovákiának 80%-a, a lengyelországinak 121%-a, a portugáliainak 128%-a, és a romániainak 131%-át tette ki. Vagyis ebben is azt látjuk, ebben a legáltalánosabb mutatóban is, mint a gépkocsik elterjedésénél, vagy akár a rádiók elterjedésénél, hogy Magyarország gazdasági fejlettség szempontjából a nyugat, illetve közép-európai fejlettebb és a balkáni, kelet-európai fejlettenebb európai zóna közötti átmenetet foglalja el. És valójában egészen a legutóbbi időkig így volt. a Horthy-korban is azt megelőzve, és azóta is.
Ragyog a világ, a kacag a kilát, ma minden az enyém, ami szép itt a földön. Ma mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a sorsnak e mesét köszönöm, köszönöm. Mese autóban színezüst erdők során repülünk, a szívünk tavaszán. Aranyország út csillogó gyémántporán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volán. Csupa boldogság már ezután rám, a mesék mese szép kocsiján.
Követve a gazdaság strukturális átalakulását, és ezzel áttérek a második egységre, a társadalmi változásoknak a vázlatos bemutatására, a társadalomnak a szerkezete is módosult. Miután az ország, ha lassan is, de iparosodott, a mezőgazdasága inkább stagnált, ebből az következett, hogy a mezőgazdaságból élők aránya 1920 és 30 között 56%-ról 52%-re, majd később még tovább csökkent. Ez sem egy magyar fejlemény természetesen, általános világ tendencia az, hogy a hagyományos, tradicionális agrártársadalmak, ahol az agrár, a mezőgazdaságban élők aránya 80-90%, és Magyarország ilyen volt a 19. század közepén, fokozatosan csökken a mezőgazdaságból élők aránya, de a technikai fejlődés és az intenzív gazdálkodás következtében a mezőgazdasági termelés az mégis nő, és ennek egy része, vagy a mezőgazdaság munkaerő fölöslege átáramlik az iparba, ahol egyre növekszik az iparban dolgozók száma, mindaddig, amíg el nem ér egy 50-60%-ot, amikor az is megáll, és onnantól kezdően a szolgáltatóipar ágakban dolgozóknak a száma nő, és ezzel átlép a posztindustriális korszakba egy társadalom, vagy egy ország. Magyarország a Horthy korszakban az agrár, ipari, dél-európai típusnak felelt meg, ami azt jelentette, hogy az ország lakosságának többsége közel 50 vagy kicsit több mint 50%-a még mindig a mezőgazdaságból élt, és az ipari lakosságnak az aránya az nem igen tett ki többet 30-35%-nál, a szolgáltatásban, oktatásban, iskolában, bankokban, egyebekben dolgozóké pedig még kevesebbet. Nem nagyon változott viszont a társadalom osztályréteg viszonyainak az aláfölé és mellé rendeltségi relációi, vagyis az, hogy hogyan néztek az egyes csoportok a mellettük, a fölöttük és az alattuk lévőre. Ezzel kapcsolatban hadd idézem Szegfi Gyulát, aki a kornak a vezető történésze volt, és az egyik könyvében az 1930-as évek közepén a következőt állapította meg erről a társadalomnak a belső relációs viszony. Azt mondja, sem a társadalmi tagozódás, sem a társadalmi gondolkodás nem igen változtak, és minden maradt etéren úgy, amit azt már a harmadik nemzedék idején, vagyis 1918 előtt megszokták az emberek. Középosztálybeli intelligenciánk legfeljebb, ha múló kívánságokkal vagy formalisztikus beszédekben közeledett az alatta álló néposztályokhoz, és sem a parasztság, sem az ipari munkásság nemzeti öntudatosodása demokrácia útján nem haladt előre lényegesebben. A társadalom tovább élte csoportokra bomlott életét, s borzongva a kommunista forradalmikor emlékeitől, mindennemű demokratikus fejlődéstől ösztönösen elzárkózott, idézőjel bezárva. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy ebben a társadalomban éltek urak, még nagyobb urak, vagy pedig nem urak, és ez a címek, a rangok, a megszólítások hierarchiájában is nagyon jól megmutatkozott. Nem lehetett egyszerűen valakit asszonyomnak, uramnak, vagy Kovács úrnak, vagy Kovácsnének szólítani, mint ahogyan ez most már Magyarországon hosszú ideje van, és más demokratikus országokban is a gyakorlat, hanem el kellett dönteni azt, hogy az illetőt nagyságos úrnak, tekintetes úrnak, méltóságos úrnak, kegyelmes úrnak szólítjuk-e, és ehhez hozzá kell említeni azt, hogy gróf úr, báró úr, vagy pedig egyéb titulust. És ez azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból az érettségi volt a választóvonal, az érettségivel rendelkezők párbaj képesek voltak, és egymás között mondjuk tegeződtek. A középosztályon belül legalábbis egy, mondjuk Eszterházi gróf azért nem tegeződött az egri tanítóképzőnek a tanárával, nyilvánvalóan első látása, tehát ez az ugye a neme a felső rétegen, a középosztályon belül is olyan fajta hierarchiák voltak, amely mindenben az életformában megmutatkozott, és úgy elkülönültek egymástól, hogy praktikusan nem is nagyon tudtak találkozni. De mégis azt szokták mondani, az érettségivel rendelkezők, és ez nem volt több a magyar társadalomnak egy 10%-ánál, inkább kevesebb, volt az, amit középosztálynak lehet nevezni, és amely nagyjából egyenrangúnak gondolhatta magát, és aki attól lefele volt, az már nem az uraknak, hanem a kendeknek a világa volt. A jövedelmi különbségek ennek megfelelően nagyok voltak a két háború közötti Magyarországon. Azt is mondhatnánk, hogy kirívóan nagyok voltak. A korabeli számítások szerint 1930-31-ben az átlagjövedelem, egyfőre számított átlagjövedelem 534 pengőt tett ki, és a felső, hát durván fél vagy 1%, az igazán az uralkodó elit, ennek az 534 pengőnek a 33-szorosát kereste, ami 18 ezer pengőnek felelt meg, és az alul lévők legszegényebbek, és ezek a mezőgazdasági napszámosok és a cselédek voltak, nekik pedig az éves egyfőtő jövedelme a 200 pengőt is alig érte el. Miközben a korabeli nóta ugye azt mondta, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, de itt nem havi 200 pengő fixel, hanem 20 pengő fix volt. Ez természetesen úgy jött ki, hogy nagyon nagy volt a munkanélküliség ebben a rétegben, tehát amik, azokat is be kell számolni ebbe az átlagba, úgyhogy ebből kicsit volt, aki többet, volt, aki kevesebbet, de minden esetre irtózatos a különbség a felső rétegek, akár még a középosztály, és az alul lévő nagy tömegeknek az életviszonyai között. Mindazonáltal az, hogy Horthy Miklós Magyarországán 3 millió koldus élt volna, ez túlzás. Persze mindig nehéz meghatározni, hogy kit tartunk szegénynek, vagy kit tartunk gazdagnak, és ez ugye objektív mérőszám nem igen van, vagy legalábbis akkor nem volt. Az ön megítélés az pedig nagyon különböző lehet, mert egy közepesen gazdag ember is érezheti úgy, hogy ő nagyon szegény. De minden esetre, hogyha 3 millió koldus nem is volt, az biztos, hogy a 1,5-2 millió volt annak a főleg szegény paraszti vidéki csoportnak a száma, amelynek a fő problémája a megélhetés volt. Vagyis az, hogy legyen mit enni, télen legyen, tudjon fűteni, és télen nem ezikláb kelljen járni. Erről megdöbbentő képet fest a két háború közötti szociográfia, például Fejagézának a Viharsarok című műve, és több más dolog is. Ennek ellenére, hogy ilyen nagy társadalmi különbségek, szociális különbségek voltak, azt mondani, és ezen a problémán sokat segített volna nyilvánvalóan egy földreform, amely viszont a hatalmon lévő nagybirtokos, középbirtokos rétegnek nem állt érdekébe, és ezért ezt folyamatosan elszabotálta, csak egy kis földreform volt a 20-es évek elején. Mindazonáltal azt állítani, hogy a társadalom vezető rétegében semmiféle érzékenység ne lett volna az alsóbb rétegek problémái nyomora iránt, ez nem igaz. Mert anélkül, hogy az uralmi viszonyokat döntően változtatták volna, hogy a földbirtokreformot, radikális földbirtokreformot akartak volna végrehajtani, mert ezt nem akartak, nem hajtottak végre, tisztában voltak azzal, hogyha a szociális problémákat valamilyen formában nem próbálják kezelni, akkor előbb-utóbb egy hatalmas robbanás lesz. És éppen ezért a különböző kormányok következetesen vagy folyamatosan törekedtek arra, hogy a modern szociálpolitika különböző elemeinek a bevezetésével enyhítsék ezeket a problémákat. Már a 19. század végén, 20. század elején megjelent az ipari munkásság körében a betegség és a baleset ellen, kötelező betegség és baleset elleni biztosítás. Ezt a 20-as években is továbbfejlesztik, és 1928-ban bevezetik az öregkori ellátásra és a nyugdíj intézményét az ipari munkások körében. A állami köztisztviselő közalkalmazottak számára ez már korábban adott volt, már a 19. század végétől folyamatosan ugye ők rájuk vonatkozott a nyugdíj az ipari munkásokra, most először, 1928-tól. Majd 1937-ben bevezetik a 8 órás munkaidőt, először Magyarországon, a fizetett szabadság intézményét, és 1938-ban a gyermeknevelési pótlékot is. Ez mind az ipari munkásság, illetve mondjuk tágabban a városi munkásságra vonatkozik. A mezőgazdasági munkásságra nem vonatkozott, amely a legnagyobb tömegű volt. Némi változást ezen az okozott, hogy 1938-ban a mezőgazdasági munkavállalókra is kiterjesztik a szociális biztosítás egyes elemeit, például az öregségi biztosítást. Akkor 65 évben szabták meg egységesen nyugdíjkorhatárt, bizonyos kategóriák, mint a bírók, meg egyebek tovább dolgozhattak 70 évig, egyetemi tanárok, de átlagosan 65 év volt a nyugdíjkorhatár, és ahhoz, hogy ebben valaki részesüljön, 15 éves munkaviszonnyal kellett rendelkeznie. A fizetett szabadság intézménye ugyanekkortól kezdődik, 5-6-8 nap ebben az időszakban, vagy egy hét még, szóval korántsem egy hónap, mint ahogyan ez manapság van. A Horthy-korszak társadalom biztosítása a különböző részletező kutatások szerint, például Tomka Bélának a kutatásai szerint, hogy nevet is mondjak, nem volt olyan elmaradott, mint az ország gazdasága, tehát eléggé lépést tartott az európai tendenciákkal, de kétségkívül volt egy nagy hiányossága, a munkanélküliség elleni biztosítás. Ez nem szerepelt a Horthy-korszak szociálpolitikai intézkedései között, mégpedig azért nem, mert hogyha a főleg a mezőgazdaságban meglévő nagymértékű munkanélküliséget rendszeres munkanélküli segéllyel orvosolják, ezt meg lehetett volna tenni, ez nyilvánvalóan a földbirtokosok jövedelméből vagy profitjából egy akkora elvonást jelentett volna, amennek a kockázatát az állam nem vállalta. Úgyhogy ilyen módon a munkanélküliség, a munkanélküliek problémáinak a kezelését, akik számosan voltak, mindenféle karitatív jellegű eseti szegénygondozó intézményekkel próbálták megoldani. Ilyen volt például az úgynevezett EGRI norma, amelyet egyébként egy EGRI ferences házfőnök dolgozott ki 1927-ben, amely azt jelentette, hogy összegyűjtik szisztematikusan egy-egy településben vagy körzetben az adományokat, és akkor ezt megpróbálják bizonyos szempontok szerint szétosztani. És volt más több pécsi polgármester nevéhez fűződik az a produktív szociálpolitika, amely nem egyszerűen juttatni akart, hanem munkát akart adni az embereknek. Vagy az 1940-ben létrehozott országos nép- és családvédelmi alap, az ONCSA, amely a sok gyerekes családokat juttatta nagyon olcsón valamiféle házhoz. A közegészségügy szintén elég jelentősen fejlődött ebben az időszakban. 1913-ban 100 ezer lakosra 31, 1921-ben 56, 1938-ban 117 orvos jutott, és ez tulajdonképpen Európa élvonalába emelte az országot. Magyarázat nagyon egyszerű, nagyon sok orvos menekült az elcsatolt területekről Magyarországra, aki itt maradt és itt dolgozott. Nem ilyen arányban, de azért nőtt a kórházi ágyaknak a száma is, és a tüdőbaj arányát, ami ugye egy régi probléma volt Magyarországon, sikerült 10-12%-ra a halálozásokon belül lecsökkenteni a korszak végére. Nagyon jelentős volt. Úgy szintén pozitív kezdeményezés a zöld keresztes szolgálat, amely a falusi lakosság egészségvédelmét vagy a betegségek megelőzését szolgálták, és a kis településekre terjesztették ki. És lehetne így még tovább sorolni. Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a gazdaság a történelmileg örökölt és nagyjából megtartott gazdasági helyzetnek megfelelő szociálpolitikát érvényesített a rendszer, de a nagy társadalmi különbségek radikális orvoslására sosem vállalkozott. Ez elsősorban a mezőgazdaságban mutatkozott meg.
Ketten együtt a kertben, csöndes nyári éjszakán. Kezem kezében csókunk nem nézte, álmodó navér tavár. Egy drága szót sem mondott még, nem köt magához még emlék. Itt a szívemben csak a szerelmem ég. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért, mosolyáért. Oda vagyok egészen, a szívembe bevésem, hallgassa meg, ha kérem, ha kérésem. Szeretném, ha szeretne, rám nevetne. Nem kívánom sokáig, csak örökre. Oda vagyok magáért, a fekete hajáért, egyetlen egy szaváért,
A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag. alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen. És ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg miniszterség idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kisfalvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolában tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk, és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak, úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. Ugye ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon. Ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapestre, és a tanári kar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult az európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásnak, a felsőoktatás tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban. Csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-minusz néhány tízezer. Tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem, az is a döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsonyfokú volt. Létezett, de alacsonyfokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak a 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe, nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 oldas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyitván a családtagok azt forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel. Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett, ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat, két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon, az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel, a mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, miután hangos film van, más nem igényel, úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira a 30-as évekre, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a a városi cselédlányok, kimenős bakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben. Kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig a sajátos technikával, aggregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem áll több, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek. Úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perce Zita. Ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket, az egyik típus ugye a gentry katona, Schneidig középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölvön figyelmet, amely a 42 vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte Szőcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévé, és azt hiszem, hogy Nyírő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinált a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek. A Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abbáziába, télen meg a Tátrában, meg különböző helyeken. Ez most ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozására a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életforma változás kezdetéről tanúskoznak.
Egy valcer szebb, mint száz beszéd, átfonja mind a nő szívéd, egy jó keringő, mely úgy odahúz feléd. Búszzene mámor és varázs, vígzene csók és vallomás, és nem kell hozzá más, semmi, semmi más. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám így vigyázott, de ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy betézett, csak egy kissé elkésett, mert titokban más élet szívem. De miért is áltatnám többé magát? Váljunk el szép csendben, mint két jó barát. Köszönöm, hogy imádod, hogy rám így vigyázott, de ne küldjön virágot nekem.
Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának első részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máigható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Következő adásunkban az előadás folytatásával várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.